A mi segítségünk jöjjön Istentől, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, a mi urunk Jézus Krisztus által. Hálás szívvel köszönjük meg, hogy ide vezettél a te hajlékodba, a te orcád elé, az egymással való találkozásra, a veled való közösségre. Köszönjük, hogy szemünk láttára ismét bizonyságot tettél irántunk való szerelmedről, hozzánk lehajló üdvösségedről és szabadításodról. Köszönjük, Urunk, hogy láthattuk a te keresztedet, ahol véghez vitted érettünk üdvösségünket, örök szabadításunkat, a mi felmagasztalásunkat és megdicsőítésünket, a te halálod által és a te feltámadásod által. Köszönjük, hogy láttuk és hallottuk a bizonyságtételt. Kérünk, áldott Istenünk, Atyánk a Jézus nevében, hogy szent lelked által írd a szívünk hústáblájára az ige, a víz és a szent lélek bizonyságtételét, ami életünkért és megtartatásunkért. És kérünk a Jézus nevében, hogy szólj hozzánk igéd által, a teremtő szó által, hadd változzon meg az életünk, hadd formáljon bennünket a te akaratod, a te teremtő szavad. Mindezt, Atyánk, szent fiadért kérjük, az ő érdeméért, ő érette. Amen. Testvéreim, hallgassuk Istennek szent igéjét, amint az írva található a Lukács evangéliuma második részének 49. versében. Hogy a Lukács evangéliuma második részének 49. verséből miként szól Isten igéje, figyelmesen hallgassátok. Amikor szülei meglátták, megdöbbentek, anya pedig így szólt hozzá, gyermekem, miért tetted ezt velünk? Íme apád és én nagy bánattal kerestünk téged. Mire ő így válaszolt, miért kerestek engem? Nem tudjátok, hogy az én atyám házában kell lennem? Nem tudjátok, hogy az én atyám házában kell lennem? Szeretett testvéreim, a Bibliát olvasó ember, az igét rendszeresen hallgató keresztény felismerte ebből a felolvasott igetöredékből, hogy az Úr Jézusról van szó, méghozzá annak a történetnek a része, amikor elmennek az ünnepre, és valahol otthon és a templom között, a templom és az otthon között az úton elhagyják Jézust, a 12 éves fiút. Aztán 3 napig keresik. 3. nap megtalálják őt a templomban. Akkor kérdezi az édesanyja, hogy fiam, miért tetted ezt velünk? És erre a kérdésre kérdéssel válaszol az Úr, a gyermek Jézus. És azt kérdezi, nem tudjátok, hogy nekem az én atyámnak házában kell lennem? Drága testvérem, már a gyermek Jézus is úgy jelenti ki magát ebben az igében, mint akinek köztünk lévő földi léte, élete, templom lét. Azt mondja, nekem az én atyámnak házában kell lennem. Ez a ház nem a jeruzsálemi kőtemplom volt, hanem az ő testi, fizikai léte. Izraelita kultúráját, hagyományait, sőt a helén civilizáció rágyakorolt hatásaival együtt értendő ez a ház, ez a teljes ház, Ezt a gondolatot Pál apostol egy számunkra megfoghatóbb, megragadhatóbb formába önti, amikor azt mondja Jézus Krisztusról, hogy ő a második Ádám. Így nevezi őt prototípusnak, öntőformának. A szakember tudja, hogy mi az öntőforma. De a konyhában tevékenykedő háziasszony is tudja, hogy mi az öntőforma, amikor veszi a tortaformát és beleönti a tortát, illetve annak anyagát, majd betesz a sütőbe, és az olyan formájú lesz, amilyen a forma. Ez az öntőforma. Jézus is ilyen öntőforma, ilyenként második Ádám, azért, hogy akik benne bízunk, az ő hasonlatosságára teremtessünk újjá, formáltassunk át, alakítson át bennünket az Isten. Arról is hallottunk ige hirdetéseket, tanításokat, hogy a testünk a Szentlélek temploma. Ezért semmi nem közömbös a számunkra, hogy abban a testben, amiben most élünk, mi történik velünk, és mi történik az embertársunkkal, akivel kapcsolatban vagyunk, akire így vagy úgy ráhatunk, és aki visszahat ránk. Az élőisten lakóhelye vagyunk, hasonlóan ahhoz, ahogy a názáreti Jézus is a mennyei atya temploma volt, míg e földön emberi testben köztünk járt. Ezért mondta az Úr az ő gyűlölőinek, de úgy mondta, hogy ezt mi is halljuk. Azt mondta, hogy rontsátok le ezt a templomot, és én 3 nap múlva fölépítem azt. Fel is háborodtak, amikor ezt hallották a zsidók, mert és vissza is feleseltek, bölcselkedve, hogy mit beszélsz, hát 46 évig épült az a templom, hogy ronthatod le, meg aztán 3 nap alatt fölépíted. De ő nem arról a templomról beszélt, hanem a testének templomáról. És miért beszélt így a testének templomáról? Azért, mert az ő léte, földi, köztünk való élete templom lét. Ahogy a miénk is, ahogy az enyém is, a tiéd is, drága testvérem. A kereszténység, a református mi volt és benne értendő, a kereszténység nem templomba járást jelent, bár ez nagyon fontos. Elengedhetetlen és szükséges. De mégsem templomba járást jelent, hanem templomként járást ebben a világban. Ez egészen más minőség. És a kereszténység nem templomban lételt jelent, hanem templommá lételt jelent a mi számunkra is. A templom létel nem csak a magam személyére vonatkozik, nem csak rám érvényes, hanem az embertársamra is. Ugyanúgy érvényes a másik emberre, annyira, hogy ezen még a bűnös lét, a bűnös mi volt, a bűnös állapot sem változtat semmit. Ahogy ezt a Biblia olvasás során hallhattuk is az igéből. Mert Jézus meglátta a templomot abban a bűnös asszonyban. Aki a Simon farizeus házában a könnyeivel mosta az Úr lábát és hajával törölte meg. Mások, egy bűnös nőt, ahogy ma mondanánk, egy szajhát láttak abban az asszonyban. Jézus viszont meglátta benne az Isten templomát, az Atya templomát, a mennyei Atya templomát, azt szemlélte benne, sőt, mondhatnám azt, hogy egyenesen gyönyörködött ennek az asszonynak templom voltában. Gyönyörködött benne, mert ahogy beszélt róla, A szavaiból ez derül ki számunkra. A szavainak ez az üzenete ma nekünk. Ház és hajlék tehát. Még a bűnös ember is. Ő is az Isten temploma. Ezt erősíti Jézus példázata is. Amit a tisztátalan lélekről mondott, így szólt. Mikor pedig a tisztátalan lélek kimegy az emberből, víz nélkül való helyeken jár, nyugalmat keres, de nem talál. Akkor ezt mondja, visszatérek az én házamba, halljuk, visszatérek az én házamba, ahonnét kijöttem. És oda menvén üresen, kisöpörve, fölékesítve találja azt. Akkor elmegy és vesz maga mellé 7 másik, nálanál gonoszabb lelket. És bemenvén ott lakoznak. És ennek az embernek utolsó állapota gonoszabb lesz az elsőnél. Így lesz ezzel a gonosz nemzetséggel, vonja le a következtetést az Úr. De te testvérem, figyelj oda! Figyelj oda! Kié a ház? Kié a ház, hogyha a tisztátalan lélek is azt mondja róla, hogy az én házam? Kié a ház, ha te azt mondod erről a házról, hogy ez az én házam? És kié a ház, ha az Úr Jézus is azt mondja róla, hogy ez az én vérem árán megvett házam, ahogy itt a szemünkkel ma láttuk, hogy a Jézus vérét jelképező víz a kis Nimród fejére folyt. Mert ezzel azt üzente Nimródnak, hogy a te házad az enyém, te az enyém vagy. Kié ez a ház, hogyha hárman is vitatkoznak a birtok viszony, a jog viszonyáért? Kinek a javára dőljön el ez a birtoklási per? Ha hárman is mondják, hogy ez az én házam, mert mind a háromnak nem lehet igaza. Drága testvérem, sok múlik azon, hogy benned birtokvita kinek a javára dől el. Rajtad múlik. Te fogod meghozni a döntést. Most hozod meg a döntést, amikor hallod az Isten kijelentéséből, az ő igéjéből a tanítást. Most döntöd el, és eldöntöd. Így vagy úgy, de eldöntöd, hogy kié a ház. Boldog az. Felettébb boldog az, aki teljes szívével hiszi és vallja, hogy testestől, lelkestől akár élek, akár halok, akár kisded vagyok, akár aggastyán vagyok, akár egészséges, akár beteg, akár élő, akár halott. Akár itt, ebben a világban, akár az Atyaisten szín előtt. Nem önmagamé, nem önmagamé, hanem az én hűséges Uramnak és megváltomnak, az Úr Jézus Krisztusnak tulajdona vagyok, az ő háza vagyok. Boldog, aki ezt teljes szívéből hiszi és vallja. Te ilyen református vagy? Én azt szeretném, hogy te ilyen református légy. Gondolom, hogy te is. Testvérem, a bűnös asszony története a mindenható Úr missziós parancsa. Ez a történet egy missziós parancs. Küldetésbe küld bennünket. Ébresszen föl végre ez az ige, hogy nem csak te, hanem a másik ember is a Krisztus háza. És a mennyei Atya hajléka, élő hajlék. Ez csodálatos. Ahogy már mondtam, az öreg, a gyermek, a fiatal, a beteg, az éhező, afrikai, és a jólétében eltunyult nyugati ember is, mind az úrháza. És lehetne sorolni a sort. A megvetett ember is az úrháza, a koldus, a hajléktalan, és a jóképű, a sármos férfi is, a bombanő is az úrháza, még hogyha nem is így nézünk rá. Ha ránézel a párodra, akinek a kezét fogod, akkor arra gondolsz, hogy ő az úrháza? Az Atyaisten temploma? Nem hinném, hogy sokan gondolkodunk így. És ez a baj. Ez a mi nyomorúságunk. Mert pontosan így kellene gondolkodnunk. Hogy ránézel a gyermekedre, és tudod, hogy ő az Atyaisten háza. És ránézel az édesanyádra, és tudod, hogy ő az Isten temploma. És ugyanígy, az apákkal. És az apa ránéz a feleségére, és a feleség ránéz a férjére. És meglátja benne az Isten templomát. Így kellene éljünk. Nem csak reformátusként, hanem magyarként is. Hogy a másik emberben is meglássuk azt, hogy olyan, amilyen, de ő is az Atyaisten háza. Isten őt a maga képére és hasonlatosságára teremtette, még akkor is, ha erről semmit nem tud. Azt se tudja, hogy mit jelent. Akkor is így van. Isten részéről ez nem változott meg. Higgyük el, nem változott meg. Ő mindenkor így fog ránk tekinteni. Megvan írva, a te házadhoz való féltő szeretet emészt engem. Olvassuk a Zsoltárban. Csak a 46 évig, vagy 46 éven át felépített kőházért aggódott volna Jézus. Erről lenne szó? Hát határozottan nem. Nem, testvérem. A legkevésbé aggódott Jézus azért a kőből való házért, hanem te miattad, én miattam, és mi miattunk aggódott Jézus. Te miattad emészti őt az ő háza iránti féltékeny szeretet, és én miattam. Minden emberből való ház miatt aggódik az Úr. És ő, az ő irántunk való szeretete semmit nem változott, amióta megteremtett, amióta ember teremtett. Ő nem nyugodott bele egyetlen egy ház romlásába is. Azaz, egyetlen egy embernek a romlásába sem nyugodott bele. Pedig száma nincs, gyalázók gyalázásai hullottak Krisztusra, az emberek részéről, a megromlott emberek részéről, de nem csak részükről, nem csak ő miattuk, hanem én miattam is, sőt, még én általam is. Az én és a te házadnak ezt a gyalázkodó romlását vette magára az Úr, hogy fölépítse a te új házadat és az én új házamat, azt a dicsőségest, azt a romolhatatlant, az erőnek házát, a szellemi hajlékot, az örökkévalót, ahova vágyódunk elköltözni, és ahova el is fogunk költözni. És ha Jézus nem adta fel, amikor meglátta a bűnös nő romlását, sőt, nem adta fel Jézus, amikor meglátta az én nyomorúságomat, az én bűnös romlottságomat, nem adta fel, akkor én sem nyugodhatok bele embertársam, a barátom, a testvérem, a szerelmem, az anyám, az apám, és sorolhatnám a sort, a férjem, a feleségem, a népem, az egyházam, a gyülekezetem, a lelkészem romlásába nem nyughatom, nem törődhetek bele. mert Jézus nem adta fel. Akkor milyen jogon adjuk mi fel? Milyen jogon mondunk le egymásról? És milyen jogon leszünk közömbösök egymás iránt, ami a legnagyobb bűn, a közömbösség. Már nem gyűlölöm, nem szeretem, teljesen hideg és közömbös vagyok, nem érdekel, ennél nagyobb bűn nincs. Istennek, a mennyei atyánknak egyetlen üdvössége van. Egyetlen üdvössége. Hasonlóképpen egyetlen ház van. Krisztus és az ő féltékenyen emésztő szerelme az Anya Szent Egyház. Egy van. Ő senki iránt nem közömbös. Ugyanazzal az emésztő szerelemmel jön hozzám, amilyen emésztő tűzzel megy hozzád. És ahhoz a társunkhoz is, akit mi elfelejtünk, leírunk, kiközösítünk, megvetünk, átnevezünk. Mindenfélének átnevezzük, csak éppen ne találkozzunk vele. Azt mondjuk, az olyan, becsomagoljuk, félretesszük, csak éppen ne találkozzunk vele. A másik meg olyan, és azért nem fogunk vele találkozni, és sorolhatnám a végtelenségig. De ő nem változik. És miért van ez így? Mert neki csak egy üdvössége van, ahová nem mehetsz be a te testvéred nélkül. A mennyországba a te belépőd, a te testvéred. Káin, ismeritek a történetét, Káin eltépte a belépőjét, amikor megvető gúny tárgyává tette az öcsét. Nevetett rajta, hogy ő csak egy pásztor. Majd megölte. Ábel viszont a halálába is magával vitte az ő ikerbátyját. Hasonlóan ahhoz, ahogy István vértanú vitte magával az őt gyűlölő testvéreit a mennyei atyához, azokat a testvéreit, akik fogcsikorgatva, köveket ragadva megkövezték és megölték őt. De ő így imádkozott. Atyám, ne tulajdoníts nekik ezt a bűnt. És amikor ő így imádkozott értük, akkor ő magával vitte őket az Atyaisten színe elé. Az összest. Ő magával vitte. Káin nem. Nem is ment be az üdvösségre. Aztán ott van József történet, akit szintén ismerünk a Bibliából. József soha nem válhatott volna Egyiptom urává a testvérei nélkül. De melyik, milyen testvérei nélkül? Akik irigykedtek rá, akik gyűlölték őt, akik lepítték, leszaggatták róla a szép ruhát, amit az apja adott neki, akik bedobták egy kútba, és kíméletlenül hallgatták, hogy ott könyörög, esdekel az életét, de ott hagyták, meg akarták ölni. Majd aztán eladták rabszolgának. És József nem lehetett volna mégsem Egyiptom urává ezek nélkül, a testvérek nélkül. És tovább vide a gondolatot. A testvérei sem kaphattak volna életet József nélkül. Ez így történt. A zsidókhoz írt levél egyik legkeményebb tanítása az, hogy az ószövetségi szentek nem jutnak teljességre az újszövetségi üdvözöltek nélkül, és az Isten újszövetségi népe sem teljesedhet ki Krisztus ószövetségi egyháza nélkül. Mert csak egy egyház van. Nincs kettő. Ószövetségi meg újszövetségi egyház. Egy van. Értsük meg. Csak egy Krisztus, csak egy üdvösség, csak egyetlen egy nép van. Egyetlen egyház. Nincs két anyaszent egyház. Egy ami az igaz üldözőké, és még egy, ami az igaz üldözötteké. Nincs kettő, csak egy. Az első keresztény egyház nem kaphatott volna erőre az öldökléstől lihegő, de bűnbocsánatot nyert Saul nélkül, Saulusból, nem vált volna soha Pálapostól, a megbocsátó és érte imádkozó, az érte közben járó Ananiás nélkül, vagy az érte könyörgő majd az őt befogadó damaszkuszi keresztény gyülekezet nélkül, Saul soha nem válhatott volna Pálapostollá. Lemondva a következtetést, Ananiás neve ismeretlen lenne ma Pál nélkül, és fordítva. Pál pedig talán elveszett volna, elkározott volna. Pál üdvössége tehát Ananiás, és Ananiás üdvössége Pál. Vagyis tegyük fel a kérdést. Vajon könnyű volt Ananiásnak szembenézni a gyilkosával? Bement a házába, tudjuk, hogy ott volt a zsebébe a levél, amit a főpapoktól kapott, hogy aki Jézus nevét vallja, összefogja, láncra verje, elhurcolja, majd jól megkínozzák, esetleg éppen megöljék. Könnyű volt Ananiásnak szembenézni ilyenként az ügyilkosával? Nem. Ereje felett való volt, higgyük el. De ő nem adta fel, és azért nem adta fel, mert Jézus nem adta fel. És közben járt érte. És meghallgatta, amit az Úr mondott neki, és imádkozott érte, hogy megnyíljon a szeme, és hogy bűnbocsánatot kapjon, és hogy megismerje a Krisztust. És hogy ez a Krisztus újjá teremtse ezt a Pált. Nem adta fel a damaszkuszi gyülekezet sem. Befogadták őt. És ott hirdette először, hogy Jézus a Krisztus. Isten országába, Isten királyságába, Isten uralkodásába erőfeszítés által jutunk be. Erőfeszítés által jutunk be. Ananiás tehát erőfeszítés gyakorolt és erőt vett. A szeretet erőfeszítését gyakorolta. A bűnbocsánat, a megkegyelmezés erőfeszítését gyakorolta. Ez erőfeszítés. A hit és engedelmesség erőfeszítésében gerjesztett benne erőt Szentlélek Isten. Az erőfeszítés az erő. Ha nincs hit, nincs erőfeszítés. Ha pedig nincs erőfeszítés, nincs erő. Nem tudod megbocsátani, hogy megbántottak. Nem tudod túltenni magadat. Nincs rá erő. Ha fizikailag megerőlteted magad, akkor kimerülsz. Ha szellemi értelemben ilyenképpen erőlteted meg magad, akkor erőről erőre jutsz. Isten soha nem ad erőt a holnapra, csak a most erőfeszítésére, ha most kéred tőle. De kéred-e Istent, hogy adjon neked életet, szabadságot, örömöt? Nem adhatja meg, csak ha elfogadod az erőpróbát is. De amint mihelyst bátran magadra veszed az erőpróbát is, és szembenézel a nehézséggel, ahogy éppen Ananiást is tette, akkor ad győzelmet az Úr. Akkor ad győzelmet. És miközben győzöl, életet kapsz. Aztán, drága testvérem, ott van Jób, az Ószövetség nagy szenvedője. Testvéreim, akik elolvastátok az ő történetét, megtudtátok és megtudjátok, hogy Isten csak akkor adott neki hétszeres áldást, miután megpróbálta. Csak akkor adott ilyen áldást, boldogságot, gyógyulást, megújulást, minek utána könyörgött a barátai és testvérei életéért, mert ezek a barátai megbántották az Istent. Kárhoztatták Jóbot, és ez nem tetszett Istennek. De csak akkor kaptak bocsánatot ezek az emberek, amikor maga Jób, akit megbántottak, könyörgött értük, hogy ők kegyelmet találjanak és bocsánatot. Azok a testvérek pedig csak akkor nyertek bocsánatot, miután áldozatuk mellett Jobbal együtt könyörögtek üdvösségükért, és Jób csak akkor gyógyult meg, mikor ott velük együtt könyörgött az ő közös üdvösségükért, mert Istennek csak egy üdvössége van. Azt mondja az írás, ha valaki fogságba visz mást, ő is fogságba megy. Ha valaki fegyverrel öl, fegyverrel kell annak megöletni. Itt van a szentek békességes tűrése és hite. Isten Krisztusban egybeszerkesztette a bűnösök egyetlen üdvösségét. Krisztusban egybe vagyunk szerkesztve, tetszik, nem tetszik, ez egyetlen egy csomag. Áldozat és áldozó, inkvizítor és mártír, kínozó és megkínzott, megfigyelő és megfigyelt, feljelentő és feljelentett, áruló és elárult, fogságba vívő és fogságba vitt, hogy az igénél maradjak, mind helyet cserélnek az Isten királyságában, a Krisztus uralkodásában, fölhúzzák egymás cipőjét, megkóstolják egymás szenvedését, ahogy az Úr mondta Pálnak, megmutatom neked, mennyit kell szenvedned az én nevemért, meg fogod kóstolni azt a szenvedést, amit te okoztál a többi keresztényeknek, ez azt jelentette, mert csak egy üdvösségünk van. Hogy végül Krisztusban egyetlen közös és boldog sorsunk legyen, mármint az üdvözülteknek. Higgyük el, fogadjuk el, hogy a szentek békességes tűrése nem a szentek műve, hanem Krisztus műve, az ő uralkodásának a műve. Ő cselekszi ezt. A tűrésnek ebben az erőfeszítésében születtetik, éltetődik, és vitetik győzelemre az egyház. Nem lehet ezt másképp megfogalmazni, csak ebben a szenvedő alakban. Sajnos a mai magyar nyelvből kiveszett a szenvedő alak használata. Meg is látszik rajtunk. Krisztus mindaddig munkálkodik, míg az utolsó ellensége és a lábai alá nem kerül zsámolyként, és az elveszett és az elvégeztetett dicső himnusza az Atyaisten trónját körül nem öleli, hogy az örökké valóságot az üdvözülők hangja töltse be. Mi erre készülünk. Adja Isten, hogy így legyen. Amen. Most pedig, szeretett testvéreim, feleljünk a hallott igére énekkel, a 392. ének első-második versével. A 392. ének így kezdődik, az egyháznak a Jézus a fundamentuma.
Thank you.
imádkozzunk. Áldott Istenünk, mennyei szerető édesatyánk, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Köszönjük, hogy megmutattad Szent Fiad által egyetlen üdvösségünket, a te szabadításodat, irántunk való szeretetedet, azt a hatalmas csodát, amit Szent Fiadban véghez vittél a mi üdvösségünket, hogy a második Ádámhoz hasonlóakká tettél a váltság által, a Jézus halála, feltámadása és megdicsőlése által, azáltal, hogy ő teremtő szavára életre szólított és hívott bennünket. Köszönjük, hogy most is erre az életre hívó teremtő szódat hallottuk, és hisszük, hogy a te ígéd nem tér hozzád vissza üresen, dolga végezetlen, hanem el fogja végezni bennünk az üdvösséget, amiért elbocsátottad. Hogy a te ígéd te hozzád vigyen bennünket. Kérünk, szerető mennyei édesatyánk, könyörülj rajtunk, hogy más tudatunk legyen, mint eddig volt. Legyen templom tudatunk. Legyünk annak tudatába, hogy mi a te hajlékod vagyunk. És a fele barátunk is a te hajlékod. Még hogyha erről ő semmit nem tud. Hogy amikor belenézünk valakinek a szemébe, akkor gyönyörködhessünk az ő templom voltában. Abban a templom voltában, amivé te teremtetted, és te teremtetted újjá őt. Segíts, Urunk, hogy ehhez a látáshoz jussunk, és ennek a látásnak a tudatában éljünk, cselekedjünk, és járjunk közbe egymásért, és ajándékozzuk meg egymást szeretettel és bizalommal, a te szereteteddel és a te bizalmaddal. Így könyörgünk a szeretteinkért, a családtagjainkért, a gyerekeinkért, a beteg testvéreinkért, a távol maradottakért, az eltévedtekért. Így kiáltunk az anyaszentegyházunkért. Te látod, Urunk, hogy milyen állapotban vagyunk, hogy mennyire sokszor, milyen távol vagyunk a te akaratodtól, hogy sokszor nem vagyunk templom, hanem valami egészen más. Könyörülj meg, Urunk, ezen a vakságunkon, ezen a nyomorúságunkon, és szabadíts meg bennünket. És előtte hozzuk, Urunk, a szeretteinket, akik már nincsenek közöttünk. Ők is templom, és hisszük, hogy a te hajlékodban vannak, te veled együtt. Az írás bizonyságtétele szerint, mert te mondtad nekünk, áldott királyunk Jézus. De a gyászolók köztünk vannak. Most könyörgünk egy gyülekezet gyászolóiért, akik az elválásnak a keresztjét hordozzák, akiknek szívében feltépett seb van, és tudjuk, hogy az csak te tudod begyógyítani. Gyógyítsad őket, Urunk, azzal a mennyei látással, amivel megajándékoztál most is, Jézus Krisztus neve által. Hadd lássák, hogy van élet te nálad, és a mi szeretteink te nálad élnek. Kérünk, hogy írd a szívünkbe a feltámadás vigasztalását is, ahogy arról hitvallást tettünk a keresztelés során is. Erősíts, Urunk, minden szóval, minden igével, mely a szádból kijött, amellyel te bennünket megteremtesz. Így könyörgünk, áldott Istenünk, Atyánk, az Úr Jézus Krisztus nevében, ő érette hallgassál meg. Amen.